Hírek következnek itt, a Civil Rádióban.
Önkéntes vízadás, 400 ezer liter vizet kaptak Budapest fái. Valódi összefogást hozott az idei nyár Budapesten a 10 millió fa, a Budapest Városháza, a BKM Főkert és a Beko térképes applikációja 3000 embert mozgatott meg, hogy a hőségben oltsák a város fiatal faállományainak szomját. Budapest mellett Gödöllőn és Szolnokon volt a leglelkesebb a lakosság. Közel 3000 ember mozdult ki árnyas otthonából a rekkenő hőségben a fiatal fák megmentésére. Számos locsoló közösség alakult a nyár folyamán. A szomjas fáknak mintegy 400 ezer liter vizet juttattak el, 7000 fa kapott legalább egyszer vizet. Józsefvárosi lakótér. Szeptember 30-án ünnepélyesen megnyílik a lakótér, Magyarország első olyan önkormányzati irodája, amelynek feladata a bérházak lakóközösségeinek támogatása és megerősítése. A lakótér célja, hogy a lakók ne csupán bérlői legyenek otthonaiknak, hanem aktívan részt vegyenek a házaik életének alakításában, közös tereik megújításában és közösségi programok létrehozásában. Az új iroda nem csak találkozó hely lesz, hanem olyan tér is, ahol a közösségszervezés, a lakói kezdeményezések támogatása és a fejlesztő folyamatok segítése áll majd a középpontban. 7. ifjúsági munkakonferencia. A Budapesti Európai Ifjúsági Központ és a GIÖT 2025-ben is közösen szervezi meg az ifjúsági munkakonferenciát. A rendezvény teret biztosít a települési szintű ifjúsági munka szereplőinek a találkozásra, az európai és hazai ifjúsági munka aktuális kérdéseinek megvitatására. Idén a konferencia fókuszában az ifjúsági munka jövője, valamint annak kihívásai és lehetőségei állnak. A konferencia időpontja 2025. október 21-e, helye a Budapesti Európai Ifjúsági Központ. A konferencián történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezés határideje 2025. szeptember 30-a. Legendás felhasználói mutatják be a Szegeden az idén 40 éves Commodore Amigát a kutatók éjszakáján. Az idén 40 éves Commodore Amiga számítógép előtt tisztelgő időszaki kiállítás köré szerveződnek a Neumann Társaság programjai a Neumann Társaság informatikai történeti kiállításán a szegedi Szent Györgyi Albert Agórában a szeptember 27-én zajló kutatók éjszakája kapcsán. Az eseményre ellátogatók nem csak a számítógépes világ kulturális forradalmát elhozó géptípushoz kapcsolódó relikviákat ismerhetnek meg, hanem egyebek mellett találkozhatnak az Amigás lemezújságként indult Guru számítógépes magazin alapítóival is. Mi kerüljön a tányérunkra? Elrajtolta a helyes táplálkozásról szóló okos tányér országos diák tudáspróba. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége idén is megrendezi országos tanulmányi versenyét, ahol a 6-os és 7-es diákoké a főszerep. Csapatban mérhetik össze tudásukat az egészséges életmódról és a helyes táplálkozásról. A tudásalapot az érvényben lévő hazai táplálkozási ajánlás, az okos tányér jelenti. Az online fordulót október 22-ig lehet teljesíteni, a döntő pedig november közepén lesz Budapesten. Az online selejtezőt az okostanyéragyselejtező.hu oldalon lehet teljesíteni.
Időjárás.
Ma már szárazabb levegő érkezik fölénk, így egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, és átmenetileg kisebb eső, gyenge zápor már csak néhol fordulhat elő. Még több helyen élénk lehet a szél, délután 16-23 fokot mérhetünk. Holnap a változóan felhős napos időben csak néhol fordulhat elő gyenge eső, kisebb zápor. Hajnalban északon, északkeleten 5 fok alá hűlhet a levegő, délután 15-22 fok valószínű.
Reggelt Budapest! Ez itt a reggeli, a Civil Rádió ébresztő magazinja.
A természet nem csak otthonunk, hanem játszóterünk és tanítómesterünk is. Különösen igaz ez a cserkészetre. A cserkészet alapja a természet szeretete és tisztelete, de vajon hogyan jelenik meg a környezetvédelem a cserkész programokban? Milyen konkrét lépéseket tesznek a fiatalok a fenntarthatóságért, akár egy táborban, akár a mindennapokban? Mai riportunkban utána járunk, hogyan válik a környezettudatosság a cserkészet életformájává, és hogyan adnak példát ezzel mindannyiunknak. A telefonban pedig köszöntöm Boller Balást, vezetőképzésért felelős országos elnökségi tagot a Magyar Cserkész Szövetségtől. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Mit jelent a környezetvédelem a cserkészek számára? Hogyan jelenik meg ez a mindennapi működésükben?
Itt a fogalmakkal kezdenék, mert a cserkészetben nem csak környezetvédelemről beszélünk, hanem sokkal inkább teremtésvédelemről. Uh-huh. Ez egy tágabb fogalom, nem csak a természet fizikai megóvását jelenti, hanem egyfajta hozzáállást is hordoz, hogy felelősséget viselünk a teremtett világért, amit kaptunk. Ez nem csak egy fizikai cselekvés, hanem egy értéke alapú aspektusa is van. Ahogy az alapítónk Lord Baden-Powell, ő is a cserkészetet a természetbe ágyazva képzelte el, odaálmodta ezt a mozgalmat, és azt üzente a cserkészeknek, és egy kicsit talán mindannyiunknak is, hogy igyekezzetek ezt a világot egy kicsit jobb állapotban magatok mögött hagyni, mint ahogy találtátok. És ez a gondolat, ez azt hiszem, hogy tökéletesen lefedi így a fenntarthatóságnak a lényegét, ami egyben a cserkészet nevelési célja is. Szóval mi azt gondoljuk, hogy fontos az, hogy hosszú távon gondolkodjunk, generációkon átívelő felelősséggel gondolkodjunk, használjuk úgy a természetet, hogy ez másoknak is megmaradjon, és hát, hogy ne csak megtűrt vendégek legyünk, hanem ilyen gondviselő gazdái a természetnek.
Akkor gondolom, vannak valamilyen hagyományai is a cserkészetben a természetvédelemnek.
Igen, abszolút van, hiszen a cserkészetnek a lételeme a természet. Mi ott élünk, ott tanulunk, ott nevelünk, ott vannak túráink, táboraink, ezért alapvetően fontos, hogy vigyázunk rá, ezért próbálunk az egy ilyen programok során általában minimális beavatkozással igénybe venni egy-egy területet, és hát természetesen a jogszabályokat is betartva használni a területet.
Ugye vannak cserkész törvények és fogadalmak, ezek tartalmaznak konkrét utalást a természethez való viszonyra?
Igen, a cserkész törvénynek van olyan pontja, ami konkrétan a természetre vonatkozik. Ez rögzíti, hogy a cserkész jó az állatokhoz, kíméli a növényeket, szóval ez abszolút megjelenik a cserkész hozzáállásunkban, és nem csak az egyéni szinten, hanem ezért országos szinten is igyekszünk tenni. Például évente rendezünk különböző tematikus éveket, és például 2020 éppen a teremtésvédelem éve volt, tematikus éve volt a szövetségünkben, és ennek konkrét eredményei voltak. Például összeállítottunk egy olyan fenntarthatósági checklistet a táborokhoz, amik különösen a zöld táborozás segítik elő. És ennek következménye volt például olyan tábor, amit például csomagolásmentesen tudtunk megtartani.
Az idei évnek mi a tematikája? Ezt megkérdezhetem?
Hát az idei cserkész év az majd még nem zárult le. A következő, a szeptemberben kezdődő, annak a jellem lesz a tematikája, és a jellemet fogjuk körüljárni. Ez egyébként a nevelési programunk megújításához kapcsolódik, ami idén is zajlik, és ennek például a fenntarthatóság is egy kiemelt nevelési célja lesz. Mert tudjuk azt, hogy azért ennek fontos társadalmi háttere van, tehát azért azt érezzük és látjuk, hogy a fiatalokat erősen foglalkoztatja a klímaváltozás, sokakat érint ebből fakadóan a másokat használt klímaszorongás kifejezés, és mi hiszük azt, hogy a cserkészet az segíthet ezekre konstruktív válaszokat adni. Fontos elemünk ugye a kisközösségi nevelés, ezekben való cselekvés, apró kislépésekkel, de kézzel fogható eredményekkel.
Említette a nevelési programot. Önök hogyan nevelik a fiatal cserkészeket a fenntartató életmódra?
A, Hát ennek nagyon sok eleme van, és alapvetően a helyi közösségeknek a szerepét szeretnénk elősegíteni, hiszen a cserkészet általában helyi alapon szerveződik, tehát az adott területen lévő cserkészek vannak egy csapatban, és ezért sokszor helyi ügyek mentén is cselekednek a cserkészeink. Általában kapcsolódnak gyakran ilyen helyi zöld kezdeményezésekhez a cserkész csapataink, például itt ilyen patakparti takarításra lehet gondolni, faültetésekre, közösségi kertek létrehozására, vagy madárvédelemre például. Ezek tanítják például a gyerekeket arra, hogy a környezetért végzett munkának van öröme, és van hatása.
Említett, hogy lehet csatlakozni ilyen programokhoz, akkor van együttműködésük is más környezetvédő szervezetekkel?
Igen, most nem környezetvédelmi szervezetekről számolnék be, hanem például az egyik jelenleg futó projektünk a Turmix kezdeményezés, amihez csatlakoztunk. Ez egy ilyen aktív helyi környezeti cselekvésre ösztönző projekt, amely lényegében egy kézbesítési szolgáltatás, és összeköti az azonos célállomás felé közlekedőket és a csomagokat, és így lényegében az ingázók futárként tevékenykednek, és emellett pénzt is kereshetnek, amit jótékony célra is felajánlhatnak. Ebbe csatlakozott be például most a szövetségünk, hogy így is hozzájáruljunk a fenntarthatóbb, nem tudom, kézbesítésért, uh-huh. Nagyon sok mindent rendelünk mostanában. Például ez egy mostani összekapcsolódás.
Önök mennyire érzékelik a fiatalabb generációk körében a környezetvédelem iránt növekvő érdeklődést?
Ezt abszolút érezzük, és látjuk, hogy igény van a mai fiatalokban arra, hogy erről beszéljünk, és hogy ez tematizálva legyen. És hát ezt nem csak országos szinten, hanem a nemzetközi háttér is érzékelte, tehát a Nemzetközi Cserkész Szövetségnek például vannak céljai, a fenntartható fejlődés céljai, amik az ENSZ-nek a céljaihoz uh-huh. igazodnak, és ennek kapcsán például egy globális mozgalmat is indított a világszervezet, a Scouts for SDGs, fenntartható fejlődési célokért. Ennek az a célja, hogy 2030-ig nagyjából egy ilyen 4 milliárd óra közösségi szolgálatot teljesítsenek a világ cserkészei a fenntarthatóságért. És ennek számos aspektusa van, akár vizeink védelme, akár az ivóvíz mindenkinek program, és még számos dolgot tudnék sorolni. Ez is egy jó példája annak, hogy a cserkészet az így világszerte egyesíti a fiatalokat abban, hogy aktívan tegyenek a környezetért.
Mit tanácsolna egy nem cserkész fiatalnak, aki szeretne környezettudatosabban élni?
Hát én azt tanácsolnám, hogy először is ne keseredjen el, hogyha most körülnéz, mert van neki is lehetősége tenni a környezetért, és én mindenképp azt ajánlom, hogy keressen egy közösséget számára, ahol ezt meg tudja élni, mert a közösségnek hatalmas ereje van, és ott még jobban meg tudja tapasztalni a saját tetteinek a fontosságát is.
Nem sokára a beszélgetésünk végéhez érünk, úgyhogy felteszem a kérdést, hogy kinek ajánlják a cserkészetet?
Hát a cserkészetet alapvetően minden fiatalnak ajánljuk, hiszen ez a hazánkban a legnagyobb ifjúságnevelő mozgalom, tehát mindenkinek ajánljuk, aki nyitott az elveinkre és az értékeinkre. És akár, hát nyilván ennek van egy olyan aspektusa is, hogy szeret természetben lenni, szereti a természet közelségét érezni. Ez mindenképp egy jó kiinduló pont a cserkészet felé.
Hol lehet önökhöz jelentkezni?
Hát az abból azt szoktuk mondani, hogy a lakóhelyhez legközelebbi cserkészcsapatot érdemes felkeresni, de az mcs.hu weboldalra, hogyha ellátogatnak, akkor ott minden fontos információt megtalálnak a jelentkezéshez is.
Köszönöm szépen Boller Balázsnak, vezetésért felelős országos elnökségi tagnak, a Magyar Cserkészszövetségtől, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig. Hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Kormányzati bejelentés szerint megkezdték a mesterséges intelligencia oktatását a szakképzésben, és ezt a jövő évtől az általános iskolákra és a gimnáziumokra is kikívánják terjeszteni. A téma külön tárgyként fog bekerülni majd a tanrendbe. Ezzel kapcsolatban kérdezem a következő percekben Ercse Krisztát, aki oktatáskutató, a civil közoktatási platform szóvivője. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióban. Jó reggelt! Mit érdemes tudni erről a programról? Mi az, amit most össze lehet foglalni így általánosságban? Mi a célja a kormánynak ezzel?
Épp célokat megfogalmazni, hogy a mesterséges intelligenciát, mint valami rettenetesen korszerű dolgot be kell vinni az oktatásba. Jegyzem meg, ebben igaza van. Nem tudom, az informatika, digitális kompetenciák fejlesztését is jó ötletnek tartotta bevinni az oktatásba, az is nagyon jó ötlet. A probléma mindig azzal van, ezt ahogyan csinálják. Itt két nagyon különböző problémára szeretném hát úgy felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy azért biztos emlékszünk rá, hogy néhány éve már egyre többen fogalmazzák meg egyébként, nem csak a pedagógusok, a szakértők, hanem az iskola használók, a szülők és a diákok közül is azt, hogy milyen nagyon nagy problémák vannak az oktatással, és hogy ez milyen jellegű, ezt egy picit összefoglalhatjuk úgy, hogy végtelenül elavult és elmaradott. Azt mondhatjuk nyugodtan, hogy nagyjából a múlt század 60-as éveinek a szellemiségében kívánja vezérelni az oktatást az a kormányzat. Most képzeljük el, amint idegen testként ide tantárgyként bekerül egy valami nagyon 21. századi történet, azok közé a működési feltételek mellé, abban a struktúrába, azok közé a fel nem készített pedagógusok közé, amit eddig 15 év alatt a kormány kialakított, a kedve szerint, vajon működni fog-e? Tehát, hogy egész egyszerűen az egész, tehát, hogy mondjam, nézzük, tantárgyként fog bekerülni. Biztosak vagyunk-e benne, hogy működött az elmúlt időszakban az, hogy a digitális kompetenciákat az úgynevezett informatika oktatás keretein belül egy órán tanulják a diákok, és ráadásul az is azt jelenti, hogy a Microsoft Office különböző alkalmazásaival ismerkedhetnek meg, természetesen mindig ugyanúgy, tehát mindig a Word-del, mindig az Excel-el, és így tovább. Ezt egy nagyon elhamarkodott, átgondolatlan, és valójában át nem látott, nagyon rosszul kezelt eljárásnak gondoltuk szerintem sokan. Nagyon félek tőle, hogy a mesterség és intelligenciával kapcsolatban is ez lesz. Ez az egyik probléma, ha gondolja, beszéljük még róla, de a másik is borzasztóan fontos. Ugye most nem az oktatási kormányzatot hallottuk arról beszélni, hogy hogyan kívánja az oktatás, hogyan kíván fejleszteni, hanem Palkovics miniszter urat, aki a mesterséges intelligenciával foglalkozó miniszter, tehát egy különálló ágazat úgy döntött, hogy be fogja integrálni az oktatás nagyon komplex rendszerébe ezt a területet. Az a kérdésem, hogy vajon tárgyaltak erről Pintér Sándor megbízott oktatási miniszterrel, vagy tárgyaltak erről Maruzsa államtitkárral. Az a probléma, amire célzok, hogy semmiféle átfogó rendszer szintű, szisztematikus fejlesztése nem történik az oktatásnak, hanem ötletszerűen próbálnak újabb és újabb, hol jobb, mint például a mesterséges intelligenciával kapcsolatos történet, hol rosszabb, mint például a honvédelmi ismeretek, anyagokat beszuszakolni abba a már egyébként sem jól működő rendszerbe.
Az egyetemi oktatásban is küzdünk azzal, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan érdemes használni, hogy a hallgatókat hogyan érdemes arra kérni, hogy milyen módon használják a mesterséges intelligenciát. Értem, hogy egy oktatáspolitikai szempontból egy rendszer szintű problémáról van szó, amikor a közoktatásról beszélhetünk, és nyilván itt az egyenlő hozzáférés kérdése is egyáltalán az egyenlőség megteremtése annak érdekében, hogy mindenki hozzáférjen a mesterséges intelligencia eszközeihez és annak használatához komoly kérdés. Ugyanakkor ez az ötlet azért mégiscsak abba az irányba mutat, hogy bár különböző társadalmi párbeszéd nélkül, de valami módon meg fog jelenni a mesterséges intelligencia az oktatásban. Hogyan lehetne ezt jól csinálni?
Hát nézze, mindenben természetesen igaza van, amit elmondott a hogyha egy szolgáltató rendszerről beszélünk, mint a közoktatás, akkor nyilván nem lenne rossz ötlet valamit úgy bevezetni, hogy az a közoktatásban, ha az a célterület, közoktatásban résztvevő minden gyerek számára elérhető legyen, valóban még erről sem tudunk semmit. De az, amit elmondott, hogy társadalmi párbeszéd, és akkor lehet, hogy ezt egy picikét nem kell e tekintetben túlhangsúlyozni, de az, hogy a rendszer, a szereplői fel legyenek készítve arra, és megfelelő szakmai kontextus meg legyen teremtve arra, hogy valamit, hogy mondjam, a nevezük most pedagógiai céloknak megfelelő módon tudjunk használni, fejleszteni, működtetni, az elengedhetetlen. Tehát már a fogalmazás is egy picit szerintem mókás, hogy a felsőoktatásban hogyan kérjük meg a hallgatókat. Hát az van, hogy szerintem a felsőoktatásban oktatókat kellene felkészíteni, zárójelben jegyzem meg végre egyébként arra is, hogy tanítani tudjanak, mert egy orvos az nem orvos az egyetemen, hanem pedagógiát, vagy felnőtt képzést művel, tehát hogy valamiféle végzettség igazán rájuk férne már. De lényeg az, hogy ha az oktatás kereteit nem tudjuk úgy megteremteni, hogy megmutatjuk a gyakorlatban, hogy lehet adaptív módon például a mesterséges intelligenciát eszközi jelleggel okosan, kreatívan a saját munkánk támogatására használni, akkor nem hiszem, hogy ennélkül a felkészítés nélkül, a rendszer és a rendszerben dolgozók felkészítése nélkül bármilyen, hogy mondjam, komolyan vehető kérést meg tudunk fogalmazni a hallgatók felé, hogy ők mit csináljanak, ha mi magunk sem tudjuk.
Mi a helyzet akkor, hogyha lehetőségként tekintünk erre a megjelenő tanórára, mondjuk heti egy órát, ugye akkor az 45 perc, az egy tanóra, hogyan töltenénk ezt meg tartalommal? Mi lenne az önök javaslata tartalomra, hogy hogyan oktassuk a mesterséges intelligenciát?
Hát úgy oktassuk a mesterséges intelligenciát, hogy ne tantárként vezessük be, hanem...
Jó, de hogy ez egy rendszer, tehát azért az oktatási rendszerben, rendszer szinten tud beépülni valami. Tehát azért ez egy, ez egy társadalmi alrendszer.
Most a tartalmi kérdésről beszélni, mert ha jól tudom, akkor az a nagyon-nagyon klassz és igazán korszerű magyar startup, aki a Logiskult találta fel nekünk, azt gondolom, hogy ők egy csomó mindent nagyon-nagyon jól csinálnak, nem véletlenül ilyen helyzetlenül sikeresek itt. Nem arról van szó, és tehát ez a borzasztó nagy tévedésünk, hogy oké, 45 percet ki kell töltenünk, akkor azt csináljuk jól. Egy kompetencia fejlesztés, az nem erről szól. A mesterséges intelligenciát nem egy órán kell jól használnunk, hanem bizonyos a matematikával kapcsolatos területeken, a természettudománnyal kapcsolatos területeken jó lenne, ha jól tudnánk használni, hogyha fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések merülnének fel, de hogy az a lényeg, hogy tehát kellenek matériák, és kell megtapasztalnunk azt, hogy milyen körülmények között, milyen közegben, és valóban hogyan használjuk. Nyilvánvaló, hogy elemi tudásokra is szükség van, de még egyszer mondom, az informatika óra, én azt gondolom, hogy kudarca talán a legjobb példa arra, hogy ezt semmiképpen nem így kéne csinálni, és ezzel egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy ne lenne szükség a mesterséges intelligencia az oktatási rendszerbe való okos bevezetésére.
De mondjuk oktatás vagy tanulás támogatás szempontjából, tehát mondjuk egy-egy tantárgyhoz hogyan lehetne jól használni a mesterséges intelligenciát?
Látom, mindenképpen módszertani kérdéseket.
Igen, mert hogy ugye arról beszélünk, hogy ez, amit most kitaláltak, nem jó. Rendben van. Hogyan lehetne jól csinálni akkor önök szerint?
Igen, csak most a kérdése nem erre vonatkozik, hogy hogyan lehetne jól csinálni, mert a mi kritikánk arra vonatkozik, hogy rendszer szinten ezt nem lehet úgy bevezetni, hogy az érdemi eredményeket hozzon. Ön pedig azt kérdezi tőlem, hogy mit kell csinálni egy órán ahhoz, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos felhasználói ismereteket fejlesztjük a hallgatóknál. Ez két különböző dolog. Tehát a mi kritikánk az egy rendszer szintű megközelítés, hogyan kell okosan beintegrálni, nem pedig az, hogy mi történjen az órán. Azt, hogy az órán mi történjen, azt nem tudjuk, és a kritikánk egyébként ezt nem is érte ezt a területet. Az előbb mondtam el, hogy azt gondolom, hogyha itt egy együttműködés van a Logiskult tímjével, akkor én megelőlegezném nekik azt a bizalmat, hogy ami viszont az órán fog történni, ami jó, ami felkészíti a gyerekeket arra, hogy hogyan gondolkozzanak a mesterséges intelligencia használva kapcsolatban, az biztos jó. Csak gondoljon arra, hogy mit mondott Hankó Balázs, hogy a szakképzésbe való bevezetés hol tart. 60 darab szakképzésben dolgozó pedagógus van felkészítve arra, hogy alapszinten értsen a mesterséges intelligenciához. Vajon önnek nem az jut-e eszébe, amikor a fizikatanár egy leckével megy az osztály előtt? Tehát valami olyasmire gondoltam és gondoltunk a szakmai szervezetekkel, akikkel megfogalmaztuk ezt a kritikát, hogy talán érdemes lenne sokkal többet investálni az előkészítésbe, a felkészítésbe, mielőtt egyébként plusz teherként ráöntjük ezt a való